Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Huszti Péter színművészt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk. A Színház és Filmművészeti Egyetemen ugye néhány héttel ezelőtt vette át az aranydiplomáját. Egy kis fejszámolással ugye kiszámolhatjuk, hogy ez azt jelenti, hogy 50 évvel ezelőtt végzett az akkor még főiskolán. És mindezzel szinte egybevág a legutóbbi, immár ötödik kötete, a Srác a kakasülőn című kötet, ami tavaly év vége felé látott napvilágot, akkor jelent meg, és szintén a pályakezdés éveire reflektál, ezt összegzi, de azért visszatekint egy kicsit a gyerekkorra, a családi háttérre, a családi indítatásra, a kamaszkor időszakára is, de a könyv egyébként éppen 1966 kora nyarán ér véget, tehát a diplomaosztónál. Egy érdekes egybeesése most ez a dolgoknak. Nyilván véletlen.
Ez tényleg véletlen. Az azonban érdekes, hogy nagyon sok íróember van a Színház és Filmművészeti Egyetem tanári karában is, de senki tulajdonképpen magáról az ottani saját diák élményeiről, vagy tanár élményeiről nem írt eddig. Az ötlet, hogy a gyerekkoromat próbálja megidézni, az a fiamtól, Huszti Gergelytől származik, aki könyvszerkesztő és kiadó, egyik vezetője, aki azt mondta, hogy olyan sok mindenről beszélgetünk, és beszélgettünk. És valahogy a gyerekkoromról, ifjú évekről eddig valahogy nem esett szó. És azt mondtam neki, hogy valószínűleg azért, mert nagyon kevés emlékem van. És akkor ő azt mondta, hogy próbáld azért elkezdeni ezt írogatni. Hát, ha valami visszajön. És érdekes módon így
nem voltak történt. Egyébként feljegyzések, vagy napló?
Nem, gyerekkorból egyáltalán. Később nagyon ritkán, sajnos. Ezt most tulajdonképpen nagyon sajnálom, hogy részben sajnálom, részben egy érdekes élményem van ezzel kapcsolatban, hogy nem írtam naplót mondjuk inkább a későbbi években, tehát a felnőtt korban. Gyerekkoromból semmi, még fotó is alig érdekes módon. Hát akkor ugye még nem egyes kis gyerekkori fotó, ami benne van a könyvben is egyébként. És ahogy elkezdtem írni, éjszakán, 3 évig írtam ezt éjszakákon, általában előadások után ültem neki, és visszajöttek mondatok édesanyámtól, amikre én tulajdonképpen nem emlékeztem, vagy nem tudtam. Aztán megláttam apámat, ahogy megy el. Visszajöttek illatok, ételek, beszélgetések édesanyámmal. És akkor egy nagyon jó barátommal, Viziel Szilveszterrel, az akadémia elnökével beszéltem, aki agykutató, és meséltem neki ezt, hogy ez milyen különös dolog ez, hogy ahogy írom, egy szó visszahoz valamit, ha egy fényképet hívnánk elő a régi módon, amikor betettük a hívóba. És azt mondta, hogy ez nagyon érdekes valóban, mert mintha megnyitottam volna valami olyan kis részt az agyamba, ami eddig le volt zárva, és egy ilyen jelszó, vagy kód, vagy nem tudom mi volt az a bizonyos szó, és azt kinyitotta, és ahogy azt kinyitotta, egyre tovább, és egyre beljebb tudtam menni, és hihetetlen emlékek jöttek vissza, utcanevek, amiket azelőtt én soha nem gondoltam, hogy azok visszajönnek, mondatok. Egyszer csak olyan váratlanul, úgy, mintha beszélgettem volna édesanyámmal, aki ugyan nagyon, nagyon idős korában halt meg, de tény az, hogy már nincs velünk, már nem tudok tőle megkérdezni semmit. Egyébként ez is egy fontos mondata, azt hiszem, a könyvnek, hogy az ember akkor jön rá, amikor édesanyám 99 éves volt, amikor meghalt, és mégis, ahogy jöttünk haza, eszembe jutott, hogy Úristen, ezt se kérdeztem meg tőle, meg azt se kérdeztem meg tőle, amit már nem is tudok senkitől megkérdezni. És így ezzel az érdekes írással és emlékek felidézésével olyan gyakran úgy együtt voltam vele.
Mindez azért azt is jelenti, hogy ez a mostani könyv, talán a korábbiakkal ellentétben, amik elsősorban pályatársakról, szerepekhez kötődő színházi emlékekről szólt, ez a mostani azért sokkal személyesebb, ahogy ön is utalt rá, hát szinte önéletrajzi ihletettségű, vagy önéletrajzi vetületű, pedig mindig rendre el szokta mondani, hogy ön alapvetően nagyon szemérmes ember. Ehhez pedig óhatatlanul szükségeltetik valamiféle kitárulkozás.
Hát igen, ez se volt egyszerű. Igen, megírtam oldalakat, és utána pontosan ezért összetéptem, és mondtam, hogy ez így nem jó, hogyha ez nem úgy őszinte, hogy az ember ritkán akar, vagy ritkán mer beszélni a szüleiről, az édesanyjáról, édesapjáról, azokról a gondokról, amelyek voltak, akkor ezt nem szabad megírni. Tehát ez tényleg egy feltétele volt ennek, és lehet, hogy ahogy az évek elmúlnak felettem, és szedem össze azokat az élményeket, amik végül olyanná tettek, amilyenné vagyok. Nem változott semmit ez a szemérem. Ez mai, csak most nem egy szemérmes kisfiú vagyok, hanem egy szemérmes idős ember, de minden esetre ez nagyon fontos volt, és én is úgy érzem, és most is, ahogy beszélgettünk, meg mindenki, akivel a könyvről beszéltem, vagy aki kérdezett, az ezt nagyon fontosnak tartja, hogy azt érzik, hogy semmit nem hallgattam el, amit nem akartam, ugye, hanem azt mondtam, hogy akkor viszont próbáljak meg úgy írni, hogy őszinte legyen, lévén, hogy ez a családomnak is szól, ez a fiaimnak is szól, az unokáimnak is szól, és hát mindenkinek, aki akárhogy is ebben az országban hát végig kíséri és végig kísérte az életemet.
Ha a könyv elolvasása után az ember egy kicsit olyan blikfangosan akarna fogalmazni, akkor lehetne talán azt is mondani, hogy voltak éppen a pálya, vagy voltak éppen ez az út, ez egy ruhás szekrényben kezdődött, ahogy írja a könyvben. Ez volt az első, mondhatjuk úgy, hogy színházi közeg, ahol viszont rögtön író, rendező és főszereplő is volt.
Igen, igen. Igen, ez is egy rejtély, hogy ez honnan jött. Senki a családban nem volt színházi.
Tehát nem volt ilyen indítatás a családban.
Sőt, akkor még ugye színházba se jártunk. Nem volt televízió, nekünk legalábbis nem, de az utcán is, azt hiszem, összesen két embernek volt.
Rádió, voltak rádiós színházi közvetítések.
Igen, valószínűleg ennek nagyon-nagyon fontos.
Meg volt egy ilyen sajátos misztikum, én még gyerekkoromban emlékszem erre, hát ez most már nincs, ez a műfaj kikopott, hát lassan a televíziós színházi közvetítések is kikopnak, igen. De ennek azért valóban volt óhatatlanul egy ilyen misztikus volta, hiszen azt mondhatnánk, hogy hát ez olyan színházidegen műfaj, hogy egy bemondó elsuttogja, hogy mi is történik a színpadon két dialógus között, hogy most éppen Ványa bácsi odahajol Jelena Andrejevnához, és utána halljuk a színészek dialógusát, de ugyanakkor ez a szűk keresztmetszet éppen, hogy megnyithatja az ember fantáziáját, meg képzeletét.
Egész pontosan. Tehát ugye én is, ez, ugye nem tudom sajnos a nevét, pedig tudtam, volt különösen egy rádiós közvetítő hölgy, aki szenzációs volt, aki nagyon tudta, aki úgy nevetett néha valami humoros jelenete, hogy alig tudta folytatni, és akkor egyszer csak megállt a levegő. De az valóban igaz, hogy a fantáziát sokkal jobban megindította. Bemondja, hogy sasfiók, rosszan sasfiók. Uh-huh. Itt vagyunk a vágrámi csatatéren. Suttogta a hölgy. Lovak, vizék, nem? Ugye, ami csak a könyvben van, természetesen a színházban nem voltak. És én elképesztő díszleteket képzeltem el. Később, sokkal később kiderült, mikor visszanéztem ezeket a hajdani díszleteknek a fotóit a Színháztudományi Intézetben, hogy én néha sokkal nagyobb és szebb díszletet képzeltem el, mint ahol ez valójában játszódott. Na ennek talán, ezeknek a rádióközvetítéseknek biztos, hogy köze lehetett ehhez a ruhás szekrény színházhoz.
Ugye ez is egy indítatás lehet.
Ez is egy indítat, valószínűleg igen. És akkor három, ugye ketten-hárman voltunk a társulat, uh-huh. Befértünk a ruhás szekrénybe, és akkor ott felhasználtuk a nagymama kalapját, meg az apám hegedűjét, meg takarókat palástoknak, és egész különleges történeteket találtam ki, és játszottuk el, és a közönség is volt két-három nagymama, aki szembe ült velünk a konyhába, a Hokedlin, és azok nézték, és valahogy olyan egyenes út volt innen, aztán az, hogy a Lóránt Fiúti általános iskolában már játszottam a Mátyás király igazmondó juhászát, meg verset mondtam, és a Rákóczi gimnázium pedig egy kifejezetten, egy nagyon-nagyon jól működő irodalmi önképzőkör volt, ahol
már Bánkbánt játszott 17 évesen.
Igen, és ahol eljátszottuk a Bánkbánt, Budolai Géza tanár úr vezetésével ketten rendeztük a darabot. Egyébként én játszottam Bánkbánt, a tanár úr játszott a Tiborcot, ami ezért egy nagy dolog egy gimnáziumban vagy tanárnak elmerni játszani a Tiborcot, ugye az öreg.
És a tanítványának meg Bánkbánt.
És a tanítványának a Bánkbánt, és a teljes darabot játszottuk. Hosszabb volt az előadásunk, mint később kiderült a Nemzeti Színház előadása, mert mi nem húztunk ki egyetlen egy sort se, úgyhogy egy 4,5 órás bánkban előadás volt, de szerették, és még a mai napig is emlékeznek erre az akkori osztálytársak.
Visszatérve még erre a ruhásszekrény színházra és színházasdira, azt írja a könyvben, hogy voltak éppen abban a ruhásszekrény színházban elavult színházat csinált. Mit is jelent ez? Mert hát 7-8 évesen többnyire olyan történeteket olvasunk, és ha játszunk, akkor olyan történeteket játszunk el, ahol a jó elnyeri jutalmát, a rossz meg elnyeri méltó büntetését. Ettől vagy ezért volt egy kicsit elavult ez a színház?
Hát igen, ez egy kicsit ilyen ironikus, és a mai napig én azt a színházat szeretem, ahol valami erkölcsi rend helyreáll. Még akkor is, hogyha sokan meghalnak, mint a Hamletben, vagy a Cyranóban, vagy a Pergüntben, de ezt a fajta színházat szeretem, aminek története van, ami katarzist okoz, amiből részben tanulhatunk, részben okulhatunk, és részben segít eligazítani az életben. Én ebben a színházban hiszek ma is, úgyhogy ez egy kicsit ilyen ironikus megjegyzés. Akkoriban mondjuk azért azt nagyon fontosnak vettük, hogy igenis, a jó az győzzön, és a rossz ember, aki ellopta a lábost vagy a fazekat, az igenis bűnhődjék meg. De talán ez inkább arra utalna, hogy ahogy az egész életem tulajdonképpen, hála Istennek, és ez egy óriási szerencsének és adománynak tartom, hogy a Madách Színházban, amúgy egy sokkal későbbi történet már, ahol játszottam 40 évet, az egy költői, realista színház volt, és a darabok mindig az életről szóltak, a hitről szóltak.
Szóba került már az imént a könyv kapcsán ez a fajta szemérmesség, és talán utal is arra, hogy éppen ezért nem is olyan klasszikus színész alkat, bár hát azért szerintem mint egy 100 film és több mint 70 színpadi főszerep után ez azért olyan furcsán is hangzik, de hogy ebben az értelemben azért mégiscsak szemérmes, és talán írja is a könyvben, hogy ez nagyon furcsa egy olyan szakmában és egy olyan pályán, ami pontosan arról szól, hogy mindenki megmutatja magát, és mindenki mutogatja magát. Igen. Hogyan lehetett ezt az ellentmondást feloldani?
Nagyon sokáig, nagyon nehezen. Tulajdonképpen ezt is megírom ebbe a Srác a kakasülőmben, hogy a első évben, mikor fölvettek a főiskolára, ahova borzasztó izgalommal készültem, és hirtelen belekerültem ebbe a bizonyos magamutogató, mondj el magadról mindent történetbe, és a Várkonyi Zoltán, aki az osztályfőnökünk volt, és sokat írok róla, később nagyon jó barátok lettünk, ő meg aztán kifejezetten azt mondta, hogy a színésznek igenis meg kell mutatni magából mindent, és nem lehet szemérmesnek lenni. És az első évben én nagyon erősen azon töprengtem, hogy én valószínűleg rossz pályát választottam, és nekem minden a Vasutcából menekülnem kellene vissza a Rózsadombra, mert ezt én nem nagyon fogom bírni. És őszintén szólva, pont abban az első 15 évben mondjuk, amikor ugye sorra játszottam ezeket a fantasztikus, romantikus hősöket filmeken, és ezeket az irtó, izgalmas szerepeket, és hát természetesen a rajongás, meg a szerelmes levelek, meg az utcán való sikítozás, minden ez bele volt az életemben, ezzel borzasztóan nem tudtam mit kezdeni, iszonyatos zavarba voltam. Tehát én azt mondtam, hogy éppen a Márkus Lászlónak mondtam, aki aztán, ha van igazi színész alkat, akkor ő az volt. Ő meg csak ezt imádta, hogy reggel, ahogy fölkelő már színész, ő a tükör előtt biztos úgy borotválkozott, hogy már ott is lehetett látni, úgy vonult a városban, úgy beszélgetett, úgy ült be az étterembe. Én nem vagyok színész alkat, szóval én azt szeretném, hogy 10-től 2-ig a próbán ott elengedjem magamat, és vaduljak, és Lír királyként, és Böffen Tóbiás, és Cyranó, és Pergünt, és este 7-től 10-ig ugyancsak bátran adjam ki magam, de a köztes
ezt lehet egyébként, hogy valaki csak 7-től 10-ig színész, és utána meg visszazsilipel a civil, normális életbe, meg előtte.
Ezt szerettem volna, ez lett volna, de nem lehet, természetesen nem lehet. Azt lehet, hogy az ember mondjuk azért az utcán nem mutogatja, hogy ő színész. De az viszont óhatatlan, és itt a dolognak azt hiszem az egyik legfontosabb részéhez érünk, legalábbis az én felfedezésem, vagy én mondtam ki először, ugye, hogy azt szoktuk mondani, hogy belebújunk egy szerepnek a bőrébe. És én azt mondom, hogy ennél sokkal veszedelmesebb az, hogy a szerep belebújik a mi bőrünkbe.
Tehát, hogy a szerep is formálja a színészt?
A szerep is formálja a színészt, és a szerep olyan dolgokat hívhat elő. Most, hogy a legveszedelmesebb példát mondjam, ami az egyik leghíresebb előadásunk volt az Otello, amikor én a Jágót játszottam, azt minden reggel tudtam már pontosan, noha azt mondtam, hogy nem úgy kelek föl, mint egy színész, de hogy este mit fogok játszani, azt pontosan tudtam, hogy ma este a Pergünt megy, ma este a Hamlet megy, ma este az Otello megy. Tudnilik, másképp kellett beosztanom a fizikai erőmet, azt nagyon fontos volt, hogy mit eszem, hogy mennyi vizet iszom. Mert ha túl sokat, akkor este az első jelenet alatt elönt a veríték. Tehát ezeket mind tudtam, és lelkileg is, érdekes módon erre lelkileg is valahogy tréningezni kellett, hogy melyik megy, és de ezért találtam ki, majd mindjárt visszatérek a Jágóra, ezért találtam ki azt, hogy gyalog járok be a színházba, az pontosan egy jó óra.
Igen, ez ugye a Városmajorból a Madách Színház, igen, az egy
igen, órás. Igen, ez egy jó egy óra, erős.
Évtizedeken keresztül lesétálta esténként.
Igen. És az alatt, ha jöttek szembe, főleg ugye az Andrássy úton, ahol nagyon sok színház van, színész kollégák, nem álltam velük szóba, úgyhogy szerintem egy ideig
nem
nézték, dehogy nem, hogy milyen nagy képű lett ez, vagy nem tudom, és aztán egyszer csak ezt megtudták, ezt a szokásomat.
És akkor már oda sem mentek.
És akkor oda sem mentek, úgy intettek csak, tehát úgy valóban. És akkor mentem végig, és ez alatt nem a szöveget memorizáltam, hanem valahogy magammal voltam, és akkor beértem 6 órára a színházba, és 6 órakor bementem az öltözőbe. Soha, ez nagyon érdekes, ezt a kollégáim minden nagy történetet mesélik, soha a büfébe. Én egyetlen színházból játszottam, a büfébe nem voltam. Ez furcsa. Beültem az öltözőbe, az öltöztető szabó, aki az én öltöztető szabom volt, az behozta a teját, nem tudom, segített, hogyha kellett valami páncélt bekapcsolni, vagy nem tudom mi. Ott ültem, és akkor előadás előtt már 10 perccel a színpadon voltam, és valahol leültem a színpad csöndjén. Ez valahogy nekem kellett ahhoz, hogy ezeket a hatalmas szerepeket el tudjam játszani.
És utána, levezetésképpen, és mondjuk a Fészek klubba, nem kell
egy ilyen? Igen, egy időben jártunk, néha, hogyha úgy a társulat menden, ez se volt divat. Otthon, de aztán otthon nagyon sokáig, később aztán egyszerű volt, mert írtam, meg nem tudom micsoda, de utána kellett megint 2-3 óra, amíg ez a felpörgetett motor egy kicsit visszamegy. Egy másodpercet csak visszatérek erre a színész, nem színész, meddig színész, mikortól. Amikor a Jágót játszottam, akkor egy furcsa kényszert éreztem, mintha egy védőügyvéd lennék. Tehát, hogy ezt a Jágónak ennek valahol igazának kell lenni. És Ádám Otto, aki rendezte, egy Besenyei Ferenc játszotta az Otellót, Piros Ildikó, a Desdemónát, hogy meg kell találnunk a Jágónak azt az indít, mert ha bejön egy intrikus, ahogy régen hívták ezeket a szerepeket, és ott gonoszkodik, akkor nem hiszünk neki a nézőt, akkor nem hiszünk el a történetet a nézőtéren. És akkor egyszer csak rájöttem arra, hogy a Jágóval valami igazságtalanság történt, ez benne van a darabban, hogy az Otello kirúgja őt, mint zászlóst, és a Cassiót alkalmazza helyette, és a nagy barátságból is kiteszi. Tehát innen indul a Jágó. Először vissza akarja szerezni az Otello barátságát, és amikor ez nem sikerül, akkor elindul a bosszú. Bár ő kimondja már a darab elején, a mi történetünk ott kezdődik, amikor ő elhatározza, hogy ezért bosszút állok, és egyre mélyebben süllyed a pokolra ez a Jágó, de nekem mégiscsak valahogy egy igazi embernek a kínlódását is el kellett játszanom, hogy engem megaláztak, engem becsaptak, engem elárultak, és ezért csinálom én ezt. Ezért volt egy furcsa fénytörés ennek az előadásnak, hogy a fantasztikus sikere lett a Jágónak, mint figurának. Tehát a Tapsnál is lehetett érezni. És a Besenyei Ferenc Feri barát, nagyon jó barátok voltunk utolsó pillanatig. Ő, aki ugye ezt már játszotta sok-sok évvel ezelőtt a Major Tamással a Nemzeti Színházban, ő ezt döbbenten látta, hogy a közönség a Jágóval is megy, és a Jágónak is igazat ad. Ez egy veszélyes dolog. Nagyon-nagyon-nagyon sok őrületes vita volt erről, de ugyanakkor egy híres előadás lett ez éppen emiatt.
És egy ilyen szerepből például mit visz magával a civil életbe az ember? Mert ugye azt mondta, hogy nem csak a színész formálja a szerepeket, hanem a szerepek is formálják a színészt, sőt, talán éveken keresztül el is kísérik, vagy vele vannak, akkor is, amikor már ezeket a szerepeket rég nem játsza.
Igen, igen. Hát az a döbbenetes dolog volt, amivel szembesülnöm kellett, és szembesülnünk kell mindannyiunknak, akik éppen ilyen szerepeket játszunk, hogy lehet, hogy a lelkünk legmélyén bennünk is szörnyű tulajdonságok vannak, amelyeket ugye a jó modor, meg az lenyomjuk valahogy, lenyomjuk, és nem engedjük előtörni, de azért, ha belegondoltunk abba, és rengeteget beszélgettünk az előadás folyamán azt, hogy egy szerelem hogy válik a vállóper szakában gyűlöletté, hogy egy barátság, és hány ilyet látunk az életben, és láttam én is az életben, hogy jó barátok, és hány ilyen gyönyörű dráma van, kifejezetten a barátságról, notabene nekem egy kicsit az Otello is, erről is szól, hogy testi-lelki jó barátok hogy válnak iszonyatos gyűlöl, gyilkos ellenségeké. Hát ezt a mai napokban is tudjuk észrevenni, hogy változnak ezek a kapcsolatok. Tehát, hogy ha valami olyan igazságtalanság ér, ezt magamon is tapasztaltam, hogy egyszer csak azt mondtam, hogy én ebben az emberrel többet nem akarok beszélni. És nem is beszéltem. És sok is voltak ilyen helyzetek az életemben. Egy ilyen jágó az ebből valamit elő kell, hogy hozzon, noha az nem Huszti Péter volt, aki ezeket a gyilkosságokat ott megtervezte. De érdekes módon azt tudtam, hogy egész másképp mozogtam, másképp jártam a színpadon, mint jágó, egész másképp, mint Hamlet. Uh-huh. Hamletben van valami tétovaság, a jágóban van valami pimasz, elképesztő, energikus, tehetséges, ugrani kész tigris. Ezek talán azokban a napokban, meg azokban a hónapokban valószínűleg azt mondták, hogy igen, a mozgásom is megváltozott. Valami hihetetlen gyors, pimasz reflexiókat tudtam, válaszokat tudtam adni, amit addig talán nem. Már ilyen jópofa dolgokat, amikkel úgy az ember
cikizik. Ez már a civil életben.
Ez már a civil élet. Uh-huh. És akkor ilyenek, tehát nem ennyire ügy, ugye a Hamletnél nem válik az ember dán királyfivá, de egy gondolkodásmód, de egy önmagamra és egymásra ismerés, az mindenféleképpen, ez biztos, hogy ezt viszem magammal.
Huszti Péter színművész a vendégünk ma itt az arénában, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.